Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket János apostol egyik igéjével. Azért jelent meg az Isten fia, hogy lerombolja az ördög munkáit. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén felvételről hallgassuk meg a 270. dicséretünk első versét. A 270-es énekünk első verse így kezdődik: légy csendes szívvel és békével életednek Istenében. A mi Isten tiszteletünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Drága testvérek, folytatjuk a sorozatunkat, egy levél Istentől és a zsidókhoz írt levél magyarázatát vesszük. A múlt vasárnapi igerészt olvasom, de a fejezet végéig. A zsidókhoz írt levél harmadik fejezeténél járunk. A 7-es verstől fogom olvasni most is, de most a 19-esig. Tehát az igehely zsidókhoz írt levél harmadik fejezet, a 7. verstől a 19-es versig olvasom. Ezért, amint a Szentlélek mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés napján a pusztában, ahol megkísértettek engem őseitek, azzal, hogy próbára tettek, bár látták tetteimet. Ezért 40 éven át haragudtam erre a nemzedékre, és ezt mondtam: tévejgő szívű ez a nép, mert nem ismerte fel az én utaimat. Meg is esküdtem haragomban, hogy nem mennek be az én nyugalmam helyére. Vigyázzatok, testvéreim, senkinek ne legyen közületek hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől. Sőt, buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tartama, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától. Mert részeseivé lettünk a Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk. Mert amikor ezt mondja az írás, ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsetek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor, azt kérdezzük: kik keseredtek el, amikor ezt hallották? Ugyebár mindazok, akik Mózes vezetésével kijöttek Egyiptomból. De kikre haragudott 40 éven át? Nem azokra-e, akik vétkeztek, akiknek a teteme elhullott a pusztában? És kiknek esküdött meg, hogy nem mennek be nyugalma helyére, ha nem azoknak, akik engedetlenekké váltak? Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenségük miatt. Eddig az Úr írott igéje. Az Úr Jézus Krisztus áldja meg az ő igének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Gyertek testvérek, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, az éneknek a szavait. Jó előtted megállni, csendben lenni, te rád várni, figyelni szavadra, lélekben lábaid elé telepedni, és nyugalmat, békességet, kegyelmet találni nálad az élet forrásánál. Áldunk és magasztalunk, Urunk, hogy örökké való szeretettel szeretsz, hogy jöhetünk hozzád, kereshetünk téged, hogy van számunkra hely te nálad, és van a te szívedben örökké való szeretet irántunk. Köszönjük neked Jézus Krisztust, akit küldtél érettünk, aki szolgált nekünk, és ami bűneink miatt hatalmas váltságot fizetett, saját életével váltott ki mennünket a kárhozatból. Áldott legyél, Urunk Istenünk! Kérünk téged, hogy taníts minket a te utaidra, a te ösvényeidre, taníts a te szövetségedre, vonj minket egészen közel magadhoz, a te lelked munkájával, ami szívünkbe adj élő hitet, és Jézus Krisztushoz való igazi ragaszkodást. Hadd kérjünk a betegekért, a szenvedőkért, mindazokért, Urunk, akik nagy bánatban vannak, akik átélték a gyászt, a halált, a veszteséget ezekben az időkben. Légy a mi vígaszunk, erőnk, szabadítónk, gyógyítónk. Te vagy egyetlen reményünk, jöjj, Urunk, a mi életünkhöz. Lépj oda szabadításoddal, szereteteddel ölelj át. Szólíts meg ma is, tedd a te ígédet élővé, hatóvá, személyessé. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattál. Amen. Kedves testvérek, még egy igét olvasnék az iménti ige szakaszhoz, az pedig írva található a korintusi második levélben, és a második fejezetből olvasom a 10. versnek a legvégét, valamint a 11. verset. Tehát 2 Korintus 2, 10 C vers és a 11. vers, hallgassuk figyelmesen. Rá ne szedjen minket a sátán, az ő szándékai ugyanis nem ismeretlenek előttünk. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, mind olvastuk a diákkorunkban az egri csillagokat, mint kötelező olvasmányt, és történelemből vannak ismereteink arról, hogy milyen is lehetett régen egy várostrom. Körül zárva ellenséggel, ostrom alatt lenni hónapok, hogy akár mind az ókori városokat néha évekig ostromolták, kiéheztették rettenetes kínokba, taszítva a bentlevőket. És így az ostrom alatt ugye ki kellett tartani a felhalmozott készletekkel, különben a vár elesett. Beszél a Biblia azonban lelki háborúról is, lelki ostromról, ezt csak egyedül Istennek a népe ismeri. Isten népét a bukott angyala sátán próbálja mindig támadni, próbálja mindig gonoszra csábítani, keresztbe tenni mindent, amit csak lehet, és ezt a lelki ostromot, ezt egyedül Istennek a gyermekei ismerik igazán. A mai vasárnapon erről lesz szó, így hangzik a mai címünk, ostrom alatt. Tehát ez a mai címünk, ostrom alatt. John Bunyan jut eszébe szerintem sok mindenkinek, nekem is, a keresztjén üstfoltozó a középkorban, aki hitéért börtönbe is került, sok évet töltött börtönben, mai napig az egyik legismertebb keresztjén író, megírta két allegórikus regényét, amely nagyon-nagyon nagy áldást jelentett több száz éven keresztül a hívő népeknek. Ugye az elsőnek az Zarándok útja, ez a címe, a másik pedig a Szent Háború. Egy picit hadd utaljak a Szent Háború című könyvre, ez különösen kifejezi a mai témánkat, hiszen allegórikus képekben beszél arról az ostromról, amit a sátán indít a hívő ember ellen. Az allegórikus képben az ember ugye a vár, de képzeljétek el, hogy a regényben ilyeneket használ Bunyan, hogy van a várnak szemkapuja, fülkapuja, szívkapuja, és ezeken a kapukon keresztül akar az ellenség bejutni a várba. A zsidókhoz írt levélnek a szakaszát, amit ma olvastunk, egy héttel ezelőtt már ugye tanulmányoztuk, ma egy picit tovább olvastam, emlékeztek arra a történetre, amire utal a Szentíró, a 4 Mózes 14-es történet, amelyre visszautal az apostol, ott ugye Izrael fiai közül a kémek, akik visszatértek Kánaánból, az ígéret földjéről, A népet elkeserítették. A 12 kémből 10 kém rossz hírét terjesztette az Isten által ígért földnek, és annyira elkeserítették a népet, olyan ördögi, bomlasztó beszédet mondtak a népnek, hogy ez a nép fellázadt Isten ellen, vissza akar térni Egyiptomba, és hát ennek az lett a következménye, hogy a 40 nap kémlelésért 40 évvel fizettek a zsidók, és Isten 40 évig még a pusztában keringette őket, mert annak a hitetlen generációnak nem adja meg Isten, hogy bemenjen az ígéret földjére. Ők elhullottak a pusztai vándorlás során, és csak a következő generációnak adta meg ezt a csodálatos kiváltságot, akik hittek és bíztak, hogy ez az Isten, aki őket kiszabadította Egyiptomból, ez beviszi őket arra a földre, melyet ő ígért. Testvérek, ez a történet, a 4 Mózes 14-es története, illetve a mai témánk, a mai ige szakaszunk is nagyon komolyan mutatja, hogy a történések mögött nagyon sok esetben ott áll e világ fejedelme, a sátán, a bukott angyal, a mi ellenségünk, és a zsidók is, amikor a kémek a bomlasztó beszédet mondták, ostrom alatt voltak. Egy lelki ostrom alatt a kémeknek az elméjét, a szívét már behálózta a sátán, ő rajtuk keresztül pedig ugye megrontotta Izraelnek a fiait, de nem vették észre az akkori zsidók, hogy ők lelki ostrom alatt vannak. És még kevésbé vették észre, hogy emögött, a támadás mögött egy angyal fejedelem áll, egy bukott angyal, tele gonoszsággal, hazugsággal, ármánykodással és avval a gonosz indulattal, hogy őket Istentől elválassza, lázadásra bírja, kárhozatba döntse. Döbbenetes dolog, hogy zajlik a sátán támadása, és az ember annyira vak lelkileg, hogy nem is veszi észre a történések mögött a lázítót, a csábítót, nem veszi észre, hogy ott van a sátán, aki a gonoszság forrása. Nagyon fontos látni sokszor a mi életünkben ezeket a támadásokat, hogy ott van az ostrom alatt, a történések mögött az ördög, aki igyekszik az Isten népét ugye eltántorítani a hitnek az útjáról. Nézzük a tanítást. Az első pontunk nagyon egyszerű, létezik szent háború. Létezik egyetlen egy szent háború, a gonoszság lelkei ellen, az igazság oldalán való háború, lelki háború, ez szent háború. Az nem szent háború, amikor valaki acsarkodik a szomszédjával, vagy valaki veszekszik a másik emberrel, az nem szent háború. De amikor ellenáll valaki az Istenbe vetett hitével a gonosznak, a kísértőnek, az ármánykodásnak, az szent háború. Isten is küzdött értünk Jézus Krisztusban, és harcol értünk. És ebbe a harcba vonja be Isten az ő gyermekeit. Ha gyermeke vagy, akkor téged is ebbe a harcba von be. Ne győzzön le téged a gonosz, hanem harcolj ellene. A második pontunk, ezt még inkább meg kell jegyezni, testvérek, hogy egyedül nem tudsz győzni. Egyedül csak veszítenél. Az ember a bűnbeeséskor elveszítette azt a képességét, hogy harcoljon sikerrel a gonosz ellen. Úgyhogy senki ne próbálja meg. A hívő ember sem arathat győzelmet, hogyha a saját erejével megy a sátán támadásaival szemben. Jézus Krisztus a győztes, csak ő a győztes, és amikor a hívő ember győz, akkor Jézus Krisztus az ő győzelmébe vonta be. Amikor egy hívő ember győzni tud, akkor csak Jézus Krisztus által tud győzni. Amikor a kísértést úgy kezeled, hogy majd te legyőzöd, akkor mindig el fogsz bukni. De amikor a hívő ember úgy kezeli a kísértést, hogy Uram, én gyenge vagyok, de te megtarthatsz, és Jézus a győztes, és én szeretnék Jézusba kapaszkodni, Jézusba hinni, Jézus kezét fogni, és vele ellenállni a csábításnak, akkor mindig tud győzni a hívő ember. Jézus a győztes, és ő ad erőt, és ő ad fegyverzetet is az harchoz, az övéinek. És innen jön a következő pontunk, hogy van harcos képzés. Beszél erről a Biblia, hogy van harcos képzés. Hallgassátok meg, hogy miket mond Pál apostol erről a lelki harcról és a harcos képzésről. Két ige helyet mondanék, és fel is olvasnám ezt az ige szakaszt, egy rövid és egy kicsit hosszabb ige szakasz. Az első, amit mondanék, a 2 Timóteus 2, 3-as, 4-es vers. Tehát 2 Timóteus 2, 3., 4. vers. Azt mondja az apostol Timóteusnak. Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta. A másik igehely pedig, amit mondanék, az Efézusi Levél 6. fejezete, és itt van szó az Isten fegyverzetének a felöltéséről, tehát az Úr megadja a fegyverzetet is a lelki háborúba, a harchoz. Olvasom az Efézus 6-ból, a 11-estől a 17-es versig. Tehát Efézus 6-ból, 11-től 17-ig, oda-haza elolvashatjátok. Olvasom. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben, mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját. Kössétek lábatokra a készséget a békesség evangéliumának hirdetésére. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten igéje. Drága igerész ez, most nincs arra idő, hogy ezt az ige szakaszt részletesen magyarázzam, de odahaza elcsendesedhettek felette. Tehát Isten ad erőt a harchoz, és fegyverzetet a harchoz, hogy az ő gyermekei győzzenek. Aztán, a lelki harcnak a tétje nagyon nagy. Az örök élet. Ennél nagyobb tét nincs. Az, hogy hol töltöd az örökké valóságot, ez itt a földi életedben dől el. Tudnélik, a kárhozat is örök, nem megsemmisülés, hanem örök gyötrelem, és az üdvösség is örök, de nagyon nem mindegy, hogy hol fogjuk tölteni az örökké valóságot. Istennek a célja pedig ugye az, hogy megmentse az elveszett, bűnbe esett embert, hiszen ő megváltotta már Jézus Krisztusban, most hirdeti ezt a váltságot, az evangélium üzenetét, hogy Jézus Krisztus megbocsátja a bűneidet, ő hozzá lehet menekülni, aki őt segítségül hívja, ő hozzá menekül, az megtartatik, az a mennybe kerül. Nagyon-nagyon drága üzenet ez, hogy Isten figyelmeztet minket, nagyon nagy a tét, és örökkévaló szeretettel keres minket az ige hirdetésen keresztül, hogy akit csak lehet, megmentsen. Hitáltal lehet az Istenhez oda menekülni, és hitáltal lehet az üdvösséget megragadni. Van a sátánnak is célja, ennek a bukott főangyalnak, aki a mi ellenségünk, és Istennek is az ellensége. Ezért olvastam fel a 2 Korintus 2-ből, ugye a 10-es C verset és a 11-eset, ezek így hangoztak, rá ne szedjen minket a sátán, az ő szándékai ugyanis nem ismeretlenek előttünk. Hát természetesen nem ismeretlenek a sátán szándékai előttünk, már az Éden kertben, amikor Ádámot, Évát elbuktatta, világossá vált az ő szándéka, szembefordítani az embert Istennel. Felhasznál ő mindent, hazudik, ármánykodik, az Isten szavát megkérdőjelezi az ember előtt, hogy az ember tévelyegve és lázadásba esve, aztán végül is az Isten ellenségévé váljék. A sátán végső célja, hogy az embert elveszeltse a kárhozatban, beledöntse örökre végleg a kárhozatba. Amikor még valaki nem Krisztusé, akkor megpróbál a sátán minden olyant megtenni, hogy az a valaki, akit keres Isten elveszettségében, meg ne találhassa az Urat. Ne hallgasson igehirdetést, legyen valami fontosabb neki. Legyen besározva az ő szemei előtt a hívő testvér, akin keresztül Isten keresi őt, mindent megpróbál, hogy az illető, akit Isten keres, meg ne találja a hit útját. Amikor pedig valaki már hitben jár, megtalálta őt Jézus Krisztus, hitre jutott az illető, akkor is támadja a sátán, akkor meg az a célja, hogy gyengítse a hitét, elbuktassa a bűnbe, szembefordítsa az Úrral, valahogy leválassza a nyájról, leválassza Istenről, és kárhozatba döntse. Ugye itt szoktuk elmondani azt, hogy hogy hívják azt a bárányt, amelyet ugye elválasztunk a nyájtól, van erre egy magyar szó, préda. Az a bárány, amelyik nem a nyájba van, nem a pásztor mellett, az préda. Hát ez a sátánnak a szándéka a hívő emberrel is. Mik a sátánnak a módszerei? Ez a következő pontunk. Hát Bunyan könyvét hadd idézzem megint, ugye a Szent Háborút, és ugye mondtam, hogy használ ilyen képeket, hogy szemkapuja van a várnak, fülkapuja, szívkapuja. Ezek nagyon kifejező erejű képek, és Bunyan is így tanít, hogy az ördög minden utat fel akar használni, hogy az embert elérje és befolyásolja. Ugye itt van a szemei, itt van a szemünk, itt vannak a szemeink. Amit látsz, az hat rád. Testvér, mennyi bűnös dolog van, aminek a nézése bűnre csábít? Mennyi olyan film van, aminek nem is lenne szabad léteznie? Mert az embert gonoszságba, bűnbe, tisztátalanságra, gyilkosságra, indulatra, paráznoságra viszi el. Rengeteg dolog van, ami a szemen keresztül ér minket, és a sátántól jön, hogy elbuktasson. Aztán ott vannak a füleink, amit hallasz. Mennyi ördögi szó hangzott már el a teremtés óta? Mennyi ördögi dallamot fütyültek már, amely az embereket romlásba döntötte? Mennyi hazugság hallatszott már, amelyet emberi fülek befogadtak? Mennyi hazug ideológia van? És hadd mondjak még egy dolgot, mennyi káromlás van? Rettenetes káromlásokat lehet hallani. Egyszer mondta valaki, egy komoly hívő testvér, aki nagyon-nagyon pogány ateista családból jött, azóta háttere, de Isten őt megtalálta abban a családban, és megmentette, és hitre jutott felnőttként, és ő mondta el, hogy tudod, az én családomban így nőttem fel gyermekkoromban, hogy rettenetes Isten káromlásokat mondtak minden nap, mindenki. És mondja, hogy megtérése után is még, amikor Isten szabadítását már átélte, nagyon gyakran a sátán felhozza emlékbe, és belül a fejében hallja azokat a rettenet dolgokat, amiket a szülei meg a nagyszülei mondtak. A káromlás mögött is ott vannak a démoni lelkek, az ördögi megkötöző erők. A fül is egy olyan kapuja az embernek, amin keresztül sok-sok gonoszság és ördögi dolog hatol belénk. Aztán ott van a szívünk, ugye mondja a példabeszédek 4.12, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki az élet. Testvérek, amikor a szívet támadja a sátán, akkor elsősorban olyan érzelmeket akar oda becsempészni, amelyekkel te másik irányba indulsz el, nem az Isten felé, hanem esetleg tőle távol, félelmet, aggodalmat, keserűséget. A mai történet, amelyet ugye a zsidók 3 mond, amelyre visszautal, ez a kémek általi lázadásos történet, itt azt írja a Biblia, hogy elkeseredtek. Ez a nép az elkeseredés napján, ugye megkeseredett, ezért fordultak szembe az Istennel. Először jött az ördögi hazugság az ígéret földjéről, utána elkeseredett a szívük, mert befogadták az ördögi maszlagot, aztán haragra gyúltak, még Mózeséket is meg akarták kövezni, gyilkos indulat lett benne, és így mondja itt a zsidókhoz írt levél, hogy nem hittek az én útjaimban. Tévejgő szívű ez a nép, nem ismerték meg az utaimat. Hitetlenségük miatt nem mehettek be az ígéret földjére. Tehát megfogalmazhatjuk azt, testvérek, hogy ha ördögi véleményt fogad be valaki, akkor a szíve keserűséggel lesz tele, a keserűség pedig kioltja a hitet. És ennek az a következménye, hogy nem mehettek be az ígéret földjére. Döbbenetes dolog ez a láncolat, És ugye a zsidókhoz írt levél harmadik részében ezt olvassuk, ez volt ugye az alapigénk. Ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor a kísértés napján a pusztában, ahol megkísértettek engem őseitek azzal, hogy próbára tettek, bár látták tetteimet. Ugye milyen különös dolog ez. Hitetlenségük miatt nem mehettek be, mondja ugye a zsidókhoz írt levél hármas részének a vége. Az a címünk, hogy ostrom alatt. Kedves testvér, van szellemi, lelki ostrom, és sokszor az ember észesen veszi, hogy a ravasz sátán milyen ravasz módon veszi ostrom alá az életét. Milyen ostrom alá tudja venni a te életedet, a te hallásodat, a te szemeidet, a szívedet, és ő nem játszik tisztán. Ezt is jegyezzétek meg, hogy a sátán nem fair play játékos, ő nem játszik tisztán, nagyon alattomosan, övön aluli ütésekkel, hazugsággal, ármány módon, álnok módon játszik. Amikor Évával beszélgetett kígyó képében az Édenkertben, ott kiderül, hogy mik az ő módszerei. Hozzátesz, elvesz abból, amit az Isten mondott, egészen máshogy magyarázza, kiforgatja a Biblia szavát, az Istennek a beszédét. Kérdőjelet görgít oda, ahova Isten pontot tesz. Pontot tesz oda, ahova az Isten kérdőjelet tenne, mert megkérdezi, hogy hogyan van a te életedben. És ma is hazudik a sátán, gonosz módon ostrom alá veszi a te életedet. És aki hallgat rá, testvérek, az elveszhet. Ezért nagyon figyeljetek oda, hogy amikor ostrom alatt van a te életed, akkor figyelj oda. A Jób könyvében olvassuk azt az igét, hogy kikéri a sátán Jóbot, hogy megpróbálja az életét, és olvasunk egy ugyanilyen kifejezést a kikéretésről a Lukács 22.31-ben, amikor Jézus nagycsütörtök estején azt mondja a tanítványoknak, külön Péternek, hogy Simon, Simon, a sátán íme kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam, érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Azért, ha majd megtérsz, erősítsd atyád fiait. Jár a rosta, és a mi hitünk megfogyatkozhat. Testvérek, van kikéretés, és van kiadatás. Van lelki háború, van szellemi ostrom, amelyben a tét az örök életünk. Aztán mondtam a bevezetőben, hogy az ostrom alatt ugye a készletek által lehet kitartani, és hát ez az utolsó pontunk ma, hogy a készletek. Az egri csillagokban ugye ott van egy gyönyörű jelenet, amikor Dobó István várkapitánynak jelentik a készleteket, körül vannak már zárva a törökökkel, és jelentik neki, hogy hány száz vágómarha van, hány száz juh, kecske, mennyi a liszt, hány korong sajt. Testvérek, a lelki ostromban is vannak készletek. Itt nem vágómarha, meg nem sajt, meg kenyér, itt másról van szó. A lelki háborúban a készletek mindaz a drága ige, amit a te szíved befogadott, megjegyzett. Minden drága ige hirdetés, amit az Isten küldött feléd, hogy a te lelkedet táplálja az örök életre. Minden igevers, amit elolvastál, akár egy keresztény újságból, egy keresztény könyvből, a Bibliádból. Készlet lelkileg az a békesség is, ami a hívő embernek a szívébe adatott a megtéréskor. Ezt is a sátán próbálja ellopni, hiszen a békesség egy helyőrség. Amikor a sátán támad, először ennek kell ugye legyőzetnie. De te tarts ki, és el ne veszítsd a békességedet. Aztán lelki készletünk, hát a Jézus Krisztussal való naponkénti szoros kapcsolat, a vele való járás, élő közössége. Ebből se engedj, keresd az Urat minden nap. Légy vele, mondd el minden nap a szíved minden gondolatát neki, öntsd ki a szívedet előtte. Ez nagyon fontos. És olvasd el a napi igéket, hogyha valami vezérfonal szerint olvasod a Bibliát. Ki ne maradjon egyetlen egy nap se. El ne kezd a napot a Jézussal való kapcsolat nélkül, az igeolvasás nélkül. Testvérek, meg kell tanulnunk Jézus Krisztusra nézni, mert van lelki ostrom. És az Isten fia önként jött örökkévaló szeretettel erre a világra, a mennyből, az atya kebeléből, jött érted és szolgált neked, szolgált szeretetből, saját életét tette le, hogy te bemehess majd a mennybe. És testvérek, Jézus Krisztusnak nincsen semmi hátsó szándéka. Amikor az ördög keresi az embert, akkor van valami hátsó szándéka, és mennyi vámszerű ember is van, aki valami hátsó szándékkal keres téged. Nem te kell lesz neki, csak valami tőled. Amikor Jézus keres, amikor téged az Isten keres, neki nincs hátsó szándéka. Neki nem valami kell tőled, neki te kell lesz mindenestől, hogy téged megajándékozzon szeretetével, szövetségével, kegyelmével, üdvösséggel. A köszöntő ige az 1 János 3:8 igeverse volt, azért jelent meg az Isten fia, hogy lerombolja az ördög munkáit. Ezért jön most is, hogy a te életedben is lerombolja az ördögnek a munkáit. Egy történettel fejezem be ma is, egy indiai lánynak a történetével, aki keresztjénné lett, mert missziós iskolába járatta az özvegy édesapja, hallgassátok meg ezt a történetet. Így szólt a lány az édesapjához. Apám, misszionárius szeretnék lenni, népem leányai és asszonyai között. Ezt mondta Lili Singh, a vékony, sötéthajú indiai kislány. A büszke hindú apa szempillája megrebbent. Arconásai csodálkozást, haragot és megvetést is kifejeztek. Nagy hibát követtem el, hogy téged a missziós iskolába küldtelek. Azt hittem, hogy jellemed elég erős, hogy ellen tud állni a keresztény tanításnak. Sohasem gondoltam volna, hogy az én lányom ennyire könnyen befolyásolható. Apám, megtanultam Jézus Krisztusban hinni, mondta Lili szerényen és alázatosan, de szilárdan. Ezért egészen őszinte akarok lenni hozzád, és nyíltan az Úr Jézus mellé akarok állni. Milyen szégyent hozol rám és az egész családra, mit teszel velem? Anyád halála óta csak te maradtál nekem. Hogyan vagy képes ezt az új idegen Istent jobban szeretni apádnál? A férfi uralkodott a haragján, de hangján csalódottságának egész keserűsége érződött. Apám, azért szeretlek úgy, ahogy eddig még sohasem szerettelek, mert annyira szeretem a megváltómat, mondta Lili. Szemébe könnyek szöktek. Hangja remegett, úgy folytatta. Itt nagy gazdagságban élek, mindenem megvan, amit csak kívánok. Indiában azonban rengeteg asszony él írtózatos szegénységben, félelemben, reménytelenségben, mert nem hallották az evangéliumot, nem hallottak Jézusról, nem hallottak az Isten igének gyógyító üzenetéről, amit pedig én el tudnék vinni közéjük. Ebből elég kiáltott az apa mérgesen, aztán meggondolta magát, sokkal barátságosabban szólt Lilihez. Mutatok neked valamit. Lili elcsodálkozott, mit tervez az apja? Lement utána a pincébe, ott apja egy titkos ajtót nyitott ki, sötét folyosón mentek végig, amelyet apja lámpája is alig világított meg. Egy terembe értek, amelyben néhány láda volt gondosan elrendezve. Az apa letérdelt, fogta az egyik ládát és kulccsal kinyitotta. Mi volt benne? A lámpa halvány fényénél egy halom gyémánt csillogott és ragyogott előttük. Az apa kimarkolt egy csomót, és hagyta, hogy ujjai között visszahújjanak a ládába. Lili csodálkozott. Micsoda gazdagság! Csodálkozása azonban még nagyobb lett, amikor az apa egyik ládát a másik után nyitotta ki, és látta, hogy mindegyik drága kövekkel és arannyal van tele. Az apa örült. Ez családunk gazdagsága, amely nemzedékről nemzedékre gyűlt össze, és öröklődött. Mindez a tied. Nincs más örökösöm. De csak azzal a feltétellel kapod meg az örökséget, ha megtagadod új hitedet. Ezeknél a szavaknál a hindu lány ilyetten hátrált. Szívében azonban nem volt kérdés. Világosan állt előtte ebben a pillanatban az Úr Jézus szava. Mit használ az embernek az egész világot megnyeri is, a lelkében azonban kárt val. Halkan, szeretettel, de belső örömmel mondta. Apám, ha egyszer meghalok, nem vihetem magammal ezt a sok drága követ és csodálatos díszeket. Ha a dicsőségben leszek mennyei atyámnál, nem is tudok mihez kezdeni mindezzel. De tudod, most és itt van valamim, ami sokkal értékesebb ennél. Békességem és örömem van Jézusban, a megváltómban. Kell ennél több a földön? Ali Singh jó ideig megkövülve áltott. Érezte, hogy el akarja fogni a félelem és a kétségbeesés. Egész gazdagsága sem képes egyetlen lányát eltéríteni ettől az úttól. Csendben mentek vissza, és leültek a verandán álló kis asztalhoz. Alkonyodni kezdett. Ali Singh megparancsolta a szolgának, hogy hozzon teát. Egy ideig egyikük sem szólalt meg, végül az apa szakította meg a csendet. Nem tudom elképzelni, hogy misszionárius legyél, de ismerem Indiát, és ezért tudom, hogy ez az élet kemény és nehéz, de mindenek előtt nagyon magányos élet. Itthon mindened megvan, amit csak akarsz. Apám, nagyon jó vagy hozzám, de a földi vagyon soha nem tett boldoggá. Isten szeretete tölti be a szívemet, és nagyon boldoggá tesz. Legnagyobb vágyam az, hogy ezt a szeretetet elvigyem indiai testvéreimnek is. A mi népünk tud gyűlölni, mondta az apa. Sokan kasztunk árulójának fognak tekinteni, az életedet törnek és megpróbálnak megölni. Mi lesz, ha majd a halállal kell szembenézned? Jézus Krisztus nem hagy el a veszély, sőt, a halál órájában sem. A menny dicsőségében vár rám. Hagyd már abba! Nem tudod, hiszen még nem is érted, mit beszélsz. Nincs benned ilyen bátorság. A halál félelmetes. Remegni és reszketni fogsz. Add fel új hitedet és terveidet. Megnyugszol és elengedsz, ha meggyőződsz róla, hogy kész vagyok odaadni az életemet is Jézus Krisztusért? Kérdezte a lány. Ezt először be kellene bizonyítani. Lili ajka ebben a pillanatban egészen elfehéredett, fél percre, mintha ijegység suhant volna át az arcán, de utána megint megjelent rajta az a békesség, boldog kifejezés, ami annyira jellemző volt rá. Apám, te ezt most nem érted, talán később. Kész vagyok meghalni, ha Isten akarja. Az apa letette teás csészéjét, és megkérte a szolgát, hogy hozzon egy tálkában tejet. Amikor megérkezett a tej, székén mozdulatlanná merevedett, de megparancsolta a szolgának, hogy a tálkát az asztal közelében tegye le a földre. Nem tartott sokáig, hosszú, sárgás-barna, fekete-fehér mintás kígyó bújt elő az asztal alól, India egyik legveszélyesebb kígyója kúszott a teljes tál felé. A szolga rémülten nézte, öld meg a kígyót, kiáltott az apa. Lili érezte, ahogy a kígyó a lábán kúszott át. Ekkor hirtelen eszébe jutott. Tényleg kész vagyok meghalni? Ugyanakkor imádkozni is tudott. Úr Jézus, ha most magadhoz akarsz venni, kész vagyok rá. Apám, nem látod, hogy Isten bátorságot adott a halál közeledtekor? Nem kell félnem a haláltól, mert az Úr Jézus megnyitotta előttem az utat az örök élethez. Halálom órájában ő hozzá megyek. Ali Singh hangja remegett. Igen, most már tudom. Inkább megmérgeztettelek volna, csak hogy ne légy misszionárius. De most látom, hogy a te Istened az igaz élő Isten. Nem tudok neki többé ellenállni. Legyél misszionárius, Istened küldötte, ha az akarsz lenni. De ne felejts el engem, apádat sem. Nekem is beszélj Jézus Krisztusról. Eddig a történet, és ami szívünk gondoljon arra az Úrra, aki küzdött, harcolt értünk, a pokol minden erejével, hogy megmentsen, mert nagyon szeret. Jézus a győztes, nem a sátán. A te életed felett is, hadd legyen ő az Úr. Hadd legyen ő a győztes. Ámen. Hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy a te igéd tanít a lelki háborúról, arról a lelki harcról, amit a te néped gyermekei átélnek a mindennapjainkban. Azokban a napokban, amikor élünk, felkelünk, fent vagyunk, vagy éppen alszunk, mert jöhet a kísértés nappal is, éjjel is, gondolatban is, füleinken keresztül is, szemeinken keresztül is. De tudjuk, hogy te vagy a győztes, nem a sátán. Áldunk és magasztalunk azért, hogy örökké való szeretettél, küzdöttél, értünk, és győztél a pokol felett, a sátán felett, a gonoszság minden erői felett, hogy a mi életünket bevond győzelmedbe, hogy a mi életünk ott lehessen a mennybe. Urunk, taníts minket harcosoddá válni. Taníts arra, hogy a mindennapi élet gondjai ne folytsák meg bennünk az igét. Taníts arra, hogy téged kövessünk mindenen át. Dicsérünk azért, hogy a te igéd megerősíthet. Életünk készlete lehet minden igevers, amelyet nekünk mondtál, hogy az ostrom idején kitartsunk, és általad benned érted győzzünk. Urunk, légy betegjeink gyógyítója, könyörülj a szenvedőkön, a mélyben járókon. Áld meg, Urunk, az ifjakat, a gyermekeket, az időseket. Áld meg, Urunk, mindazokat, akik keresik orcádat és kiáltanak hozzád. Jöjj, Urunk, légy életünk megváltója örökre. Amen. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben van, vagy szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem szeretettel a testvéreknek az adakozás lehetőségét, most ebben az időszakban átutalással, vagy a lelkészi hivatalba behozott adománnyal lehet a gyülekezetünket segíteni, az Úr áldja meg a jószívű adakozókat. Hirdetem, hogy a héten heti áhítatot töltünk fel a honlapra, és hirdetem örömmel, hogy a zsinati határozat értelmében jövő vasárnaptól, tehát május 2-ától tarthatunk, nagyon vigyázva egymásra, gyülekezeti istentiszteletet. Így hirdetem, hogy tehát jövő vasárnap már az istentiszteletet, tehát nem így felvételről, hanem az internetre majd úgy tesszük föl, hogy a megtartott élő istentisztelet hanganyagát fogjuk feltenni. 9:30-kor lesz Ajkai templomunkban, 11:30-kor Tósokon, és délután 14:00-kor pedig Padrakkuton a gyülekezeti házban tartunk istentiszteletet. Hirdetem a testvéreknek azt is, hogy amikor így élőben van istentisztelet, akkor nem vasárnap hajnaltól van fenn ez a hanganyag, az istentisztelet hanganyaga, hanem ugye istentisztelet után van az még megvágva, elkészítve, tehát körülbelül vasárnap ebéd után magasságától lehet majd meghallgatni. Aki tud jönni a templomainkban, szeretettel várjuk a testvéreket, minden második padba lehet majd leülni, maszkot kell viselni, illetve a kézfertőtlenítéssel is vigyázunk egymásra. Az Úr legyen gyülekezetünknek, mindannyiunknak őriző pásztora. Testvérek, az áldás vétele előtt a 270-es énekünk második versét hallgassuk meg, felvételről 270-es énekünk második versét. Ő bír vígsággal, kegyelemmel, oly szívvel, mely fedhetetlen. Fogadjuk az áldást, így szól az Úr, minden féltve őrzött dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki az élet. Amen. Áldás békességet!